Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban látogattam el, mégpedig egy kiállítás megnyitóra, az izgalom biológiája, Selye János és a stresszelmélet dimenziói című kiállításnak a megnyitójára, és mindjárt a kiállítás megnyitóján megragadtam az alkalmat, hogy ezzel a két professzor úrral is készítsek riportot, akik a megnyitó beszédet tartották. Először Szabó Sándor professzor úrral készített riportot fogják hallani, aki a kaliforniai Irvine Orvosi Egyetemről érkezett. Szabó professzor úr, szeretném megkérdezni, hogy milyennek találja ezt a kiállítást, és egyáltalán a kiállítás ötlete hogyan merült föl?
Hát a kiállítás egy nagyszerű kombinációja a tudománynak és a művészetnek, amit a főműzológus dr. Szabó Katalin nagyjók domborít, már csak azzal is, hogy az egyik szoba fekete, a másik fehér, ami a distress-eustress diotómiát illusztrálja, és ezt nagyon érthetően két nyelven, magyarul és angolul mutatják be. Az ötletet, ezt terényen mondjuk, a Somogyi kollégától is tőlem jött, mi kerestük még a múzeumot pár éve, és mi hálásak vagyunk, hogy a Semmelweis Múzeum ebből tényleg egy októberig tartó kiállítást csinált, és most arról próbáltuk meggyőzni a múzeum vezetőségét, hogy ebből legyen egy tartós, rövid kiállítás a Semmelweis Múzeum egyik kis szobájában.
Mi volt az az indok, ami miatt ennyire fontosnak tartották, hogy ez a kiállítás létrejöjjön?
Nagyon jó kérdés, két okból. Az egyik az, hogy a stressz emléletet sokan ismerik, de sokan félreismerik. És stressznek hívnak olyan reakciókat, amit nem is szabadna annak értelmezni, tehát fölöslegesen használják a stresszt. Hát Selye azt emlegette élete végén, hogy 82-ben halt meg, én 73-ban jöttem el az intézetéből, a PhD megkapása után, hogy a 40-es, 50-es években azért harcolt, hogy a stressz fogalmat és a nevet elfogadják. Utána a 60-as években, 70-es években azért harcolt, hogy ne használják ilyen lazán. Tehát ez egyik ok. A másik pedig azt hiszik, legtöbb ember, még kutatók és orvosok is, hogy a Selye legnagyobb fölfedése az a stressz volt. Kétségtelenül az egyik legnagyobb, de a másik a szteroidok felosztása, azok a nevek, mint kortikoidok, glukokortikoid, mineralkortikoid, az mind a Selyétől származik. És a glukokortikoidoknak a gyulladás gátló hatását ő ismerte fel a 40-es évek elején és a közepén, és a mineralkortikoidoknak a gyulladás stimuláló hatását is ő írta le. Mit ad Isten, mind ahogy mutattam a bevezető előadásban. A Nobel-díjat ezt 1950-ben adták egy klinikusnak, aki azokat az állatkísérleteket, amit a Selye kimutatta, az ACTH meg a kortizon gyulladásgátló hatását, azt alkalmazta a klinikailag embereket.
Milyen módon, hogyan dolgozott Selye?
Selye mindig az in vivo, tehát az élő állatokkal történő kísérleteket kedvelte. A legfontosabb állatok az intézetében azok patkányok voltak. Egerekkel is dolgoztunk, de nagyon ritkán. Úgy hallottam, hogy a 30-as években pár nyullal is foglalkozott, de a 60-as, 70-es években csak patkányokkal dolgozott.
Ezek speciális patkányok voltak, vagy teljesen átlagosak?
Hát teljesen átlagos fehér patkány volt. De azt is meg kell mondani, hogy ő nem ignorálta olyan technikákat, elektromikroszkópot vetetett az intézetébe a 60-as évek közepén, modern biokémiai lab is be volt vezetve, úgyhogy ő személyesen az in vivo állat megfigyelést és boncolást kedvelte, nagy kreativitása, de ugyan sok munkatársa volt, aki az elektromikroszkóp főnöke volt, vagy nagyon jó biokémikusok voltak.
Milyen érzés volt vele együtt dolgozni?
Ha őszintén megmondom, amikor ott voltam, nehéz volt, és mert nagyon sokat követelt, mint ahogy említettük a bevezetőbe. Ő 12 órát dolgozott, reggel 6-tól este 6-ig, szombat vasárnap, az év minden napján, és nem mondta a munkatársainak és a diáknak, se ezt kell csinálni, de elvárta. Úgyhogy magánéletről nem sokat lehetett gondolkozni nála, ha csak nem este 6 óra után, úgyhogy egy kicsit nehézkés volt, de ahogy elkerültünk, akkor ismertük fel, hogy azért ez egy nem rossz munkatípus. Most már nem dolgozunk 12 órát naponta, de azért mégis többet. És egy olyan munkaerőre és típusra stimulálta az embereket, és a kreativitás az eredetiség fontosságára, ahol kevés kutató tudja ezt továbbadni.
Most Somogyi Árpád professzor úrral készített riport következik, aki Berlinből jött, a Gesellschaft für Natur und Heilkunde intézetből.
Azt szeretném kérdezni professzor úrtól, hogy Seje kiállítás önöknek a kezdeményezésére jött létre. Mi adta az ötletet, hogy egy ilyen kiállítást meg kell rendezni, és itt kell megrendezni, pont a Semmelweis Múzeumban?
Mind ahogy hallotta, hosszú ideig Seje professzorral dolgoztunk, mind a ketten körülbelül 4 évig, de nem egy időben, egy év volt, amit közösen töltöttük. Én már akkor elmenőben voltam, és Szabó Sándor akkor jött. Tehát összesen azt lehet mondani, mi 7 évet a Seje munkásságban vele dolgoztunk. Mi akkor is tiszteltük Sejét, amikor vele dolgoztunk, és ahogy az idő ment, egyre inkább láttuk, hogy félremagyarázzák sokan a stresszt. Mindig vannak olyan hamis proféták, akik föltalálják a stresszt, és olyan dolgokat mesélnek, ami egyáltalán nem jó, nem felel meg a valóságnak, és nem az, amit Seje leírt. Seje sok minden mást is csinált, ezt említettem az én előadásomban, hát körülbelül 2000 publikációja volt, és egy csomó könyvet, ami neki nagyon jól sikerült, egy nagyon talentált előadó és szónok volt. Ő értett mindenkinek a nyelvén, ő azt mondta, hogy engem meghívnak, például a takarítóknak a szakszervezetében, hogy tartsak egy előadást, akkor én tudok a stresszről úgy beszélni, hogy ők meg fogják érteni. Viszont, hogyha meghívnak engem a Royal Society-ba, az ugye Angliában egy magas szintű dolog, akkor én úgy tudok előadni, hogy az emberek nem fogják sértőnek venni, hogy én olyan fogalmakat magyarázok el, amelyeket ők már régen tudják, vagy az iskolás gyerekek. Tehát ő neki nagyon sok cikke, nagyon sok könyve van, amelyet olyan nyelven írt, hogy az átlagos intelligenciával rendelkező emberek mindenféle orvosi képzés nélkül meg tudnak érteni. És ez egy nagyon fontos dolog a tudományban. Nagyon sokan beszélnek a tudomány elefántcsont tornyáról, és az nagyon nagy hiba, hogy egy hullám megy a világon, egyre kevesebb egyetemista iratkozik be, biokémiára, azután fizikára, olyan szakokra, ahol igazán keményen kell tanulni, mert valahogy egy olyan tudomány ellenesség jelent meg a mostani világban. És valószínűleg ez arra vezethető vissza, hogy azok a tudósok, akik ezen a területen dolgoznak, ők biztos, hogy nagyon jól értik a szakmájukat, és első osztályban tudják csinálni, de nincs meg az a képességük, vagy nem akarják azt a fáradtságot maguknak venni, hogy olyan nyelven beszéljenek, amit, ahogy ez előbb említettem, az átlagos intelligenciával rendelkező emberek is megértsék. És ez nem egy nagyon nehéz dolog, ha ezt az ember elhatározza magára, minden okos, intelligens ember tud ilyen nyelven is beszélni.
Gyakran tartott előadást Seje professzor?
Nagyon gyakran. Őt a világon annyi helyre meghívták, hogy ő egy nagyon szervezett ember volt, mint ahogy én említettem ő. Soha nem vett szabadságot, de 2-szer elment 2 hétre, az első 2 hétre, vagy a második, tehát egy blokkba, akkor Amerikába utazott, másikra átjött Európába. Ha csak nem valami különleges kongresszus volt, amikor egy kongresszusra elutazott. De akkor ő azt úgy csinálta, hogy a titkársága egy éven keresztül gyűjtötte ezeket a meghívókat, és válaszolt mindig, hogy nagyon szívesen menne el, de ebben a 2 hétben tudna mondjuk elmenni Párizsba, vagy Berlinbe, vagy tudom, Texasba, Houstonba. És akkor ezt összeszokta úgy állítani, hogy előfordult az, hogy egy nap 5 országban tartott előadást. Megérkezett este, ott aludt, reggel már a reggelizés után adott egy előadást, akkor úgy déltájban adott egy másik előadást, ugye ezt könnyű csinálni, hogyha mondjuk ott van Dél-Németországban, van ott egy macskaugrásra van, átugrani Párizsba, vagy átugrani Franciaország, nem föltétlenül a fővárosba, vagy Svájcba, vagy Ausztriába, de különben is neki az nem egy különleges stressz, hogy 3 előadást tartott egy nap 3 különböző országban.
Milyen nyelven tartotta ezeket az
emberek? Különböző nyelvek. Nehéz megmondani, hogy melyik volt az anyanyelvem. Az édesanyja az osztrák volt, tehát per definíció nem ez lenne az anyanyelve, de ő Magyarországon nőtt föl, tehát Komárom akkor Magyarország volt. Kitűnően beszélt magyarul, akcentus nélkül. Ő neki olyan jó volt még az aktív szókincse is, hogy én magam csodálkoztam rajta, hogy akkoriban, amikor vele dolgoztam, 5-6 évvel előtte hagytam el Magyarországot, emlékszem rá, ezt soha nem fogom elfelejteni. Én dolgoztam vele úgy, mint a Szabó Sándor le van fényképezve. Amikor én elmentem, azelőtt az volt a funkcióm, hogy én csináltam vele a boncolásokat. És akkor valakinek elmeséltünk valamit már 3-szor, és akkor oda szóltam neki, magyarul, hogy hát nézd János bátyám, ezt már 3-szor elmeséltek, ezt még mindig nem értette meg. És akkor odafordult ezzel a szemüveggel, hogy öcsém, botból nem lesz beretva. Én azon úgy fölkacagtam, tudtam, hogy ez mit jelent, az én aktív szókincsemből ez kiesett. Ezzel csak azt akartam mondani, ő ennyire jól beszélt magyarul. És ő osztrákul beszélt. Hát ezt én szándékosan mondom, határozottan, amikor megszólalt, észre lehetett venni, osztrák dialektussal beszélte a németet, de tudott hochdeutschot is beszélni. Gyerekkorában volt neki egy francia és egy angol nevelőnője, tehát tulajdonképpen 4 nyelven indult el a világba, és a többieket hozzátanult. Meghívták Moszkvába, egy fiziológia világkongresszus volt, ugye a 30-as években, azt mesélte nekem, és már akkor stresszel kapcsolatban nagyon híressé vált, és ott egy előadást tartott, és előtte megtanult oroszul, és oroszul tartotta meg az előadását. Hát ugye ő Prágában járt, ugyan a német egyetemen, tehát ha valaki Prágában van évekig, és annyira nyitott ember, mint a Seje volt, az nem tudja megengedni magának, hogy ne tanulja meg a nyelvet. Ha egy szláv nyelvet beszél az ember, akkor könnyen megtanulja a másikat, meg a harmadikat is.
Hogy fértesz bele a feszített munkatempóba, hiszen reggel 6-tól este?
Hát igen, hát ő ezt így szervezte meg. Ő akkor állt rendelkezésre, amikor ő akart, és mondjuk ebbe a 2 heti blokkba beletette azokat a sok előadásait. Például egyszer soron kívül eljött Berlinbe is, de azért, mert a mi intézetünknek akkor a 100 éves jubileumi évfordulója volt, és ez egy olyan fontos intézet volt, amit annak idején Otto von Bismarck alapított, ez egy nagyon fontos intézet, 40-50 országból jöttek vendégek, tehát az egy nagy dolog volt, és ő erre átjött, mert őt fölkértük, ő volt az ünnepi szónok. Az ünnepi szónok, az csak egy van. Egész héten voltak előadások, sok mindenről volt szó, azzal ő nem foglalkozott, megtartotta az előadásot, akkor maradt még egy nap, elmentünk együtt egy magyar étterembe, utána visszautazott Montrealba. Ez volt a kivétel, de általában az előadásait ezekben a blokkokban szokta elhelyezni.
Hogyan hatott a vele töltött idő, közös munka az ön későbbi tudományos életére?
Nagyon komoly hatása van. Olyan tanítványát nem ismerek, akit ő fontos dolgokban nem befolyásolta volna. Tehát nem csak, hogy ott volt, és ez a jó szellem volt, és hogy azt az jó szellemet elvitte magával. Nagyon jót tudott kritizálni, mint ahogy a Sándor mondta, hogy néha az ő kritikája nem volt annyira jó, de hát ezt el kellett szenvedni. Ez volt az ára, hogy az ember sejjével tudjon dolgozni. De az mindig hasznos volt, amit ő mondott, és nagyon sokan elmentek tőle, és egyetlen témát, amit a sejénél kaptak, és dolgoztak, azt vitték egy életen keresztül, és abból építettek fel egy egész életnek a karrierét.
Önnek milyen témát adott?
Én az úgynevezett plurikauzális betegségekkel, tehát olyan betegségek, amelyek nem egy bizonyos faktorból, hanem a faktorok kombinációjából kerülnek ki, és ugye ezzel foglalkoztam, én elég sokat publikáltam is. Olyan 20 évvel azután, miután én a Seje intézetet én onnan elmentem az Egyesült Államokba, én ott egy rákutató intézetbe a molekuláris rákkeltéssel foglalkoztam, és ugye ez egy nagyon fontos dolog volt, és akkor hirtelenül kaptam Németországból egy nagyon jó ajánlatot, egy nagy intézetnek 1000 munkatársra keresték a főnökét, és én nem nagyon szívesen mentem el, mert én nagyon jól éreztem magam Amerikában, aztán 3-4-szer elutasítottam, és akkor azt mondták, hogy tarts meg az amerikai állását, de fogadj el a miénket is, úgyhogy én majdnem 2 évig azt csináltam, hogy 2 évig Amerikában, 2 évig Németországban dolgoztam, de aztán utána rájöttem, hogy annyira különbözők voltak a dolgok. Amerikában kizárólag alapkutatást csináltam, Németországban meg az alapkutatás miatt egy nagyon nagy intézetem volt, hogy sok minden mással is tulajdonképpen igazgatnom kellett, és azért az teljesen más beállítás. Például a gyógyszereket engedélyezni, vagy megtiltani, vagy hirtelen egy bizonyos gyógyszernél megtalálnak valamilyen hatást, és akkor azt meg kell gyorsan ítélni, ennek van most jelentőség, vagy nincs jelentőség. Ez egy igazi hatás, vagy csak valaki be akarja vele ezt a hatást. Tehát ahhoz, amit én aztán ebben a fázisban, később az Európai Bizottságban én lettem, a kockázatbecslésnek a megalapítója tulajdonképpen az Európai Bizottságon belül. Ahhoz azért jó tudósnak kell lenni, tehát ebből visszamegyek az ő kérdésére, hogy mit adott nekem Seje. Seje nekem azt adta, hogyha én valamilyen problémát tisztázni akarom, tudom, hogy hogy kell ahhoz egy kísérletet csinálni, hogy kell ezt a kísérletet véghez vinni, és hogy kell ezt a kísérletet kiértékelni, hogy én ebből egy intelligens választ tudjak adni, vagy egy intelligens döntést tudjak tenni. Tehát a Seje az életem minden napjához hozzájárult valami fontos dologgal.
És a kiállítás hogy tetszik?
Kitűnő kiállítás. Csodálom, hogy orvosilag nem képzett emberek ilyen kitűnően a Seje munkájának, ugye aránylag kis kiállítás, a Seje munkása óriás, és abból éppen fontos dolgokat ki tudtak venni, hogyha ez nagyon-nagyon tájékoztató, csak levethetem a kalapomat előttük, és gratulálhatok, és ezt meg is tettem, mert ez nagyon-nagyon jó ez a kiállítás. Úgyhogy én csak csodálkoztam rá. Magas volt az elvárásom, szinte kételkedtem belőle, hogy ezt meg tudják-e csinálni, de az én magas elvárásomat még tetőzték, és még annál jobb lett. Ezt nem ismertem remélni.
A következő riport a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatójával, Varga Benedekkel készült.
Nagyon sok dicséretet hallottunk itt a kiállítással kapcsolatban. Hogyan jött létre ez a kiállítás? A látvány kialakítása milyen módon történt?
Kiállításnak a tematikája az a Somogyi és a Szabó Sándor professzoroknak a javaslatára, hogy itt a Sejével kezdjünk valamit, a Sejének állítsunk emléket, hogy az első kiállítás Sej Jánosról. A kiállításnak a kurátor, hogy Szabó Katalin, 2 éven keresztül dolgozott azon, hogy kiválaszt azokat a súlypontokat, amire rá lehet építeni ugye ezt a tematikát, és ennek elég sok szemlélete volt, és többféle felfedése volt. Ezek nem könnyű dolgok, mert hogy ugye a Semmelweis Múzeum nagyon régóta, 4-5 éve csinálja azt, hogy a 20. századi kortárs medicinából, a 20. századi tulajdonképpen kortárs tudás az emberi test működéséből, ennek a témájával is kiállításokat rendezünk. Ezek elég nehezek a közönség számára. Ezek annyira modernek, annyira újak. Ezek különösen a kihívásokat jelentenek. Ezek a kiállítások, ilyen volt a patológiánk, ilyen volt a kardiológiánk, és ilyen most a Sejénk. Ezeket mindig a Szabó Kati rendezte egyébként. Ami még talán a különlegesség az egésznek, és én azt hiszem ez a Semmelweis Múzeumnak a, és már nem közéleg is lehet nyugodtan mondani, a sajátossága, hogy a legtöbb tudománytörténeti múzeum, vagy a legtöbb orvosi múzeum, hogyha kiállítást rendez, akkor nagyon semleges kiállításokat akar rendezni. Ugye létezik a muzeológiában ez a White Cube kiállítási elmélet, ugye a fehér doboz, ami kortárs műszerből ered valamikor a 80-as éveknek a közepéről. Tehát amikor egy nagyon semleges térbe, egy fehér áttetsző, átlátható térbe helyezzük el a tárgyakat, az installáció nagyon a háttérbe vonul, hogy a tárgy maga beszéljen. Ez egy létező dolog, és tulajdonképpen ezt látjuk a világ legtöbb, vagy szinte összes jó tudománytörténeti, vagy akár Science Museumában, akár Natural History Museumában, tehát akár a természetrajzi, akár tudománytörténeti múzeumában. De most mi ezzel szakítottunk egy 7-8 évvel ezelőtt, és nagyon szándékosan egy másik utat akarunk járni, és most már úgy látom, hogy most már ez beérett az útkeresés, és most már elég erős dolgot tudunk sorozatban csinálni. Itt a másik kérdés az arról szól, hogy olyan látványt képzelünk el mindig a kiállításhoz, és éppen azt várjuk a látványtervezőktől, hogy tulajdonképpen vizuális nyelven mondják el azt a történetet, amiről szól a kiállítás, és amit a kiállítás elmond szövegekkel, tárgyakkal, képekkel, fotókkal. Ezt kell megismételni egy vizuális nyelven, és a kiállítás egészének kortárs művészeti alkotásra kell válnia. Ugye ez azért egy fontos dolog, mert amúgy az orvosi eszközök azért annyira nem látványosak, szóval borzongatóak vagy érdekesek, tehát a fő céljuk egy orvosi eszközöknek, a laboreszközöknek pláne nem az esztétikai gyönyörködtetés, hanem a funkcionalitás. Emiatt a látogató ne legyen csalódott. Emiatt is fontos a látvány. De mondjuk egy ilyen kiállítás, mondjuk, mint ami az embernek mondjuk a hormonházhatásának a működéséről szól, a hormonházhatás fölfedezéséről, az endokrin folyamatoknak a fölfedezéséről szól, és egy nagyon keményen dolgozó tudósnak a mindennapjáról szól, aki a 940-es, 50-es, 60-as, 70-es években egész életet a laboratóriumban töltötte. Tehát nem igazán lehet ezt úgy berendezni és úgy megjeleníteni, hogy minden látogatót lekössön, és emiatt is nagyon fontos az, hogy erős látványa legyen neki. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a kiállítás vizualitásának lehetővé kell tenni azt, hogy a látogató emocionálisan is befogadja a témát, és tulajdonképpen rákészítse lelkileg arra, amit látni fog. Mert működik is, tehát ugye, amit itt látunk, itt fekete és fehér termek vannak, a fekete termekben fehér feliratokkal, a fehér termekben fehér feliratokkal, inverz a dolog, ugye azért is, mert a sejje szerint ugye a stressznek kétféle adaptációs formája van, létezik ugye a stressz maga, vagy a distressz, ami a félelmet jelenti, meg az eustressz, vagy eustressz, ahogy ő ejtette, amikor jól dolgozza föl valaki ugye, a stresszt. Az egésznek mondjuk a lényege nyilván van az, hogy ezt érzékeltessük a térrel és a térnek a megformásával, és azt mondom, ez eléggé sikerült.
Hogyan jött létre maga ez a kiállítás?
Két tervezőnk, aki dolgozott benne, akikkel most már sokadik kiállításunkat tervezünk és rendezzük, Bart Tamás és György Árpád Hunor, a Heon Lab Design Stúdiónak a létrehozója és tulajdonosa és a működtetői. Ez a második látványterv volt, az első nekem nem tetszett annyira, ez a látványterv viszont szédületesen jól nézett ki már a számítógépen is, tehát hogy a dologgal, tehát ők ezt elég alaposan átgondolták, beleolvastak a sejjelet művébe, beszéltek a kurátorral többször, beszélgetünk velem a témáról, és kirajzott a fejükben egy olyan fajta vizualitás, pont erre van szükség. Ugye általában a kiállítás egy olyan műfaj, amiben nagyon sok ember vesz részt a létrehozásában, olyan, mint a film, mint a játékfilm. A játékfilmben is más a forgatókönyvíró, írónak a szerepe, más a vezető színészé, a segítő, vagy csak a támogató színészek, vagy a mellékszereplőké, más az operatőjé, a világosítóé, a maszkmesteré, az effektmenedzseré, hogy hívják ők, és egybeké. Tehát ez mind-mind más funkció, de mindennek nagyon jól kell működnie ahhoz, hogy ez jól működjön.
Meddig látható a kiállítás, és lesz-e belőle vándorkiállítás, valamilyen maradandó nyoma?
A kiállítás körülbelül október közepéig lesz látható. A katalógus 2-3 hét múlva meg fog jelenni, az mondjuk maradandó lesz, és nem tudom, hogy mennyire fog vándorolni. Ez egy komplikált kérdés, mert itt nagyon erre a térre van kitalálva az installáció. Ennek az átalakítás, az átgondolás egy újabb tér, az elég nehéz lesz. Tehát ez most nem tudom megmondani. De elméletileg, hogy mi azt szeretnénk, hogyha elvinném Montrealba egyébként a McGill University-re, ahol és eljárt 30 éven keresztül működött, az lenne egy kiváló helyszín, és vagy más mondjuk külföldi országokban, mert hogy itt nagyon komoly nemzetközi nagyságról beszélünk.
Az imént hallott három személy nem csak ennek a kiállításnak a létrehozásában működött együtt, hanem létrehozta a Sheye International Institute for Advanced Studies-t is, amelyiknek a célkitűzése, hogy stimulálja mindazokat a kutatókat, akik ezen a területen érdeklődnek. Lehetőséget nyújt az együttműködésre, illetőleg a biomedikai és természettudományok kapcsolatában a legújabb ismeretek közvetítését lehetővé tegye. Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
I'm just
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban járunk itt Budapesten, és az izgalom biológiája, Selye János és a stresszelmélet dimenziói című kiállítás megnyitója után készített riportot fognak ismét hallani. Ezúttal a kiállítás kurátorával készítettem a riportot, dr. Szabó Katalinnal.
Hogyan válogattad ki a kiállítandó témát és a tárgyakat hozzá?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz rá válaszolni, de ahogy Anita megnyitó alkalmával is mondtam, hogy a kiállítás az mindig valamilyen válogatásnak, valamilyen merítésnek az eredménye, és nyilvánvaló, hogy a válogatónak a személye is rányomja a bélyegét, mert hiszen egy nagy anyagból nyilván, hogy személyiségének megfelelően választ. Nekem az volt a célom elsősorban, hogy ebből a hihetetlen, ahogyan itt elhangzott, intézményé nőtt témából, mint a stressz, az első szűkítésben Selyére hagyatkoznom. A második szempontom pedig az volt, hogy az ő munkájának a sokféleségét be tudjam mutatni, illetve, hogy a személyiségének ez a hihetetlen, magával ragadó jellege valamilyen úton, módon kijöjjön a kiállításba. Nyilván, hogy ezt kevésbé tudtam megvalósítani, de abban reménykedem, hogy Selye személyisége talán a róla készült filmekben át fog jönni. A tárgyakat Selye munkájához kapcsolódóan válogattam, de sajnos Selye személyes tárgyai nem tudnak megjelenni a kiállításban. Tulajdonképpen két tárgy erejéig van itt jelen ebben a kiállításban. Az egyik a kalapja, egy nagyon helyes kis pörge fekete. A másik pedig egy katalógus szekrény, ami fémből készült, és lehet, hogy ronda, de Selyéjé volt. Ő kidolgozott egy különleges könyvtári rendszert, aminek alapján elsősorban az endokrinológiával kapcsolatos irodalmat összegyűjtötték, és feldolgozták, és ez a rendszer lehetővé tette, hogy nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan tudjanak keresni a szakirodalomban. És ez a kis fém szekrényke ezeknek a katalógus céduláknak egy részét tartalmazza. Ezek a tárgyak Szabó Sándor professzor úr jóvoltából kerültek Magyarországra, és a kis szekrényke, katalógus szekrény tegnap érkezett meg hajó úton, ezt el kell mesélni, nagyon kalandos volt, tehát hogy időben megindult, de valamilyen sztrájk volt az amerikai partokon, 6-7-es sztrájk. Nagyon izgultunk, hogy ide ér-e a dolog, és nagyon hálásak vagyunk a mindenhatónak, hogy ideért és ki tudtuk rakni. A kalap pedig egészen pontosan Komáromból jött. Komáromban volt található, szintén Szabó Sándor professzor úr adománya, hogy ajándékaként, ugye a Selye egyetem megnyitása kapcsán került Komáromba, és akkor most erre a kiállításra megérkezett hozzánk.
A kiállításon idézetek is vannak. Ezeknek a kiválasztása sem lehetett egyszerű abból a 2000 publikációból.
Igen, itt is fokozatosan szűkítgettem, és hát az utolsó szűkítés ugye az volt, hogy mivel ez a kiállítás nem csak a szakmának szól, hanem ugye hozzánk laikus közönség is bőséggel jár, azt hiszem mondhatom, ezért olyan könyveit választottam ki, amik elsősorban a laikus közönséget szólították meg, életünk és a stressz például, vagy az in vivo. Ezekből a könyvekből választottam az idézeteket, és hát tulajdonképpen ezek az idézetek szervezik valamilyen úton, módon a kiállítást, tehát minden tematikához oda választottam egy-két Selye mondatot.
Van, ami a földön van, valami a fal előtt lóg a levegőben. Milyen alapon dölt el, hogy melyik hová kerül?
Az idézeteknek? Ez azt hiszem, hogy praktikusság alapján dölt el, tehát ennek semmi titkos jelentése nincsen. Ezek a rövid, témát szervező magvas gondolatok, ezek kerültek többségi esetben a földre, és ahol esetleg a szöveg része az idézet, azok viszont, vagy a téma része az az idézet közvetlenül, azok kerültek a tablókra, amik hát tudom a fal mellett, illetve az ablakok körül lóganak.
Nagyon megfogott egy idézet arra vonatkozóan, hogy mi a kutató egyik jellemvonása, rettegés az unalomtól.
Igen. Selye János egy ilyen filozofikus természetű ember volt, és nagyon sok mindennel foglalkozott, és nagyon így rendszerbe tudta foglalni, le tudta írni, és az emberek elé tudta vinni ezeket a gondolatokat, és úgy emlékszem, hogy talán 4-5 olyan okot is felsorol, hogy miért lesz valakiből kutató, és megmondom őszintén, hogy nekem is nagyobb megtetszett. Nyilvánvaló, hogy a kíváncsiságnak ez egy fajtája, hogy rettegünk az unalomtól. Selye János egyébként nem unatkozott szerintem sohasem, mert valóban így volt, ő maga is leírja egyik könyvében a születése napján mi mindent csinált, és ugyanúgy csinálta a születése napján is a munkáját, ahogyan az összes többi napon, ahogy itt a megnyitón is elhangzott, hogy 365 napot ugyanúgy töltött el, biztos nem unatkozott.
Találtam egy olyan utalást is, hogy a magánéletét is ugyanilyen pontosan, precízen, percre beosztva töltötte. Ezt honnan tudjuk?
Az ő leírásából, az ő vallomásából, éppen ez a bizonyos születésnapi nap kapcsán olvastam, hogy amikor hazaért, akkor milyen programja volt, és tehát, hogy megvolt a napjának a része, amit együtt töltött a családjával, a gyerekeivel, és pontosan leírja, hogy kitől mit kérdezett. Tehát a napnak a többi részéből adódóan ez ilyen programszerűen tellett nála. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem szerette a gyerekeit, vagy nem szeretett velük lenni, hanem egyszerűen őt annyira lekötötte a kutatása, annyira lekötötte ez a tudományos munka, hogy így tudta a családi életét megélni, és szerintem ő biztos jól érezte benne magát, és egyébként például, hogy ezek a magánjellegű dolgok is ilyen nagyon pontos forgatókönyv szerint történtek, bizonyíték arra is, hogy Szabó professzor úrtól kaptam egy visszaemlékezést, hogy milyen volt. Tudnélék Selyem alapított egy Claude Bernard meghívott professzorok kurzust, ahova valóban a világ legnevesebb professzorait hívta. És ez úgy történt, hogy meghívták a professzort, azt egy diák vezette néhány napon keresztül, a professzor előadást tartott, és az első napnak a vége az pedig úgy zajlott, hogy egy kis társaság, egy 8 emberből álló társaság, mert ekkora volt az asztal, vacsorára volt hivatalos sejéhez, és a vacsora után kezdődött a parti, ahova nagyon sok embert meghívott, de talán 8:30-kor kezdődött ez a parti, és Szabó professzor úr írja, hogy nagyon pontosan kellett megjelenni, hogy gyakran többen is összevárták egymást az ajtó előtt, és pontban 8:30-kor nyomták meg a csengőt, mert akkor lehetett bemenni a partira. Ilyen ember volt.
Nagyon érdekesek a kiállításon a fényképek és filmjelenetek is. Ezek honnan kerültek ide? Hol sikerült fellelni őket?
Nagyon sok helyről, hogyha a stáblistát esetleg végig böngészed, akkor látszik, hogy magánemberekkel és nagyon sok emberrel álltam kapcsolatban, és intézményekkel is. A fotók részint magángyűjtésekből vannak, részben pedig a kanadai, montreali archívból valók, nekik egy nagyon szép gazdag anyaguk van, filmet is kaptam tőlük egyébként, tehát Kanadából konkrétan, és szerencsénkre magyar film is volt. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe az In Vivo című filmet, amit Vas Judit rendezett. Egy csodálatos riportfilm, tehát nem egy klasszikus riportfilmet kell elképzelni. Szerintem ma is megállná a helyét, olyan nagyszerűen van összeállítva, vágva, megszerkesztve. És én azt gondolom, hogy ezekben a filmekben igazán jól kijön Selye személyiség. Ez a magával ragadó, ez a lelkesítő kisugárzás, ami belőle jött. Úgyhogy érdemes beülni, ez nagyjából egy órás film, és akkor még a Magyar Televízióból is néhány riport részlet, vagy nem tudom, Delta például, ahol hát mások is mesélnek nyilván a stresszről, a nem tudom, korabeli kutatásokról itt Magyarországon, stb.
A kiállításon van egy interaktív rész is. Kártyákkal. Kiknek készültek?
A kártyák azok tulajdonképpen a saját könyvéből jövő ötletek, mert hogy minden könyvének a végére odaírt, oda szerkesztett egy szótárat. Ezek mindig ugyanazokból a szavakból álló szótárak voltak, és hát tulajdonképpen azokat a szavakat, rövidítéseket tartalmazta, amiket ő leginkább használt, tehát hogy stressz, és ennek a megfogalmazása egy mondatban. Vagy generális adaptációs szindróma, mit jelent ez egyetlen mondatban megfogalmazva, vagy glükokortikoid, milyen hormonok ezek a glükokortikoidok, és én azt gondoltam, hogy ezt kár lenne veszni, hagyni, mindenképpen jó lenne, hogyha valahogy közreadnánk, és akkor így született ez az ötlet, hogy egy ilyen sejeszótárat kellene kirakni, és akkor abban reménykedni, hogy hát ha a látogatókat fúrja a kíváncsiság, hogy mi lehet ez a stresszreakció, meg mi lehet az adaptáció, és megfordítják majd a kártyát, és el is olvassák, hogy vajon mit írott.
Mennyi ideig dolgoztál ezen a kiállításon?
Eltöltöttem vele, igen, néhány hónapot. Tulajdonképpen, amikor az első valamiféle koncepció már megszületett, hogy ennek hogy kellene kinézni, persze aztán még gyúródott ez tovább. Minden esetre ez az első koncepció az nagyjából másfél évvel ezelőtt készült el, és akkor ehhez képest nagy változások történtek benne, mert minél több emberrel ismerkedtem meg, minél több anyagot tudtam begyűjteni, ahhoz képest módosult mindig egy kicsit a dolog, és ez lett belőle. De egyébként én úgy látom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőségeket tartogató téma olyan szempontból, hogy Selye János például magyarországi kapcsolatait, vagy magyarországi itt tartózkodásának körülményeit, magyar diákjait, még igazából tudomásom szerint nem kutatták, nem dolgozták fel, és ennek egy nagyon szép levéltári anyaga van, amit már részben én megnéztem, meg néhány adatot ugye kispirickéztem már belőle, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok érdekességet tartogat még a levéltár.
Most mi következik? Lesz-e folytatás?
Hát én remélem, hogy más nem, akkor valamit majd írunk belőle. És most itt a megnyitó kapcsán rengeteg emberrel találkoztam, mindenkinek volt ötlete, akivel beszélt, és mindenki még hozzá tudott tenni valamit. Úgyhogy én kíváncsian várom, hogy mi lesz a továbbiakban, de úgy tűnik, hogy lesz.
A riport után megint zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. Először a Miskolci Herman Otto Múzeumnak a kiállításáról Istenek, ősök, sámánok, egy vietnámi hegyi törzs, a Bruk vallása. Szeretnék néhány szót ejteni. Dr. Vargyas Gábor kulturális antropológus, egyetemi tanárnak a kiállításáról van szó, aki az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajzi Tudományi Intézetének a tudományos tanácsadója, és aki 1985-89 között 18 hónapon keresztül, majd 2007-ben újabb 6 hónapig Vietnámban élt, a Bruk hegyi törzsek között, ők Közép-Vietnámban élnek, a laoszi vietnámi határvidéken, a vietek melletti 50-en felüli törzsi vagy nemzetségi kisebbségének egyikéről van itt szó, 50 ezer főre becsülik a Bruk nemzetségét, tehát ő közöttük élt, baráti kapcsolatokat épített ki, és megismerte az életüket, kultúrájukat, vallásukat, amit egyébként az animista csoportba lehet sorolni, és az életmódjukat pedig a falu szintet elérők közé. A kiállításon három egységben mutatja be vallásukat, a föld és a rizs istenségei, illetőleg a mezőgazdasági ciklushoz kapcsolódó agrárritusok szerepelnek itt. Yiang Abonnak nevezik a rizsnek az istennőjét, akit a vetéskor kiköltöztetnek a szántóföldre, aratás után pedig visszaköltöztetnek, tehát az egész mezőgazdasági élet tulajdonképpen az istennőnek való tiszteletadással, a vele való kapcsolattartással párhuzamosan zajlik. A következő egység az ős kultuszhoz kapcsolódó halotti emlékünnepség. Ez azért nagyon érdekes, mert a holttestet eltemetik megfelelő szertartások közepette, majd rituálisan, tehát szimbolikusan a csontokat exhumálják és végleges helyükre temetik. Ez csak szimbolikusan történik meg, vasakkal helyettesítik, de ugyanúgy bánnak ezekkel, mint hogyha valódi holttestek lennének, és egy háromnapos ünnepség során bivajáldozatokkal, imákkal, énekekkel, tánccal és képzőművészeti alkotásokkal búcsúznak el halottaiktól, és biztosítják a túlvilági életüket. A harmadik egység pedig a betegségekhez kapcsolódik, melyeket sámanisztikus szertartásokkal gyógyítanak, mert úgy gondolják, hogy minden betegség valamelyik a helyi panteonban levő istenségnek a kiengesztelésével gyógyítható meg, tehát áldozatot kell bemutatni, imákat és megfelelő szertartásokat végezni, ehhez természetesen ki kell deríteni, hogy melyik istenséget bántotta meg valaki, és hogy ez az istenség milyen áldozatok bemutatásával engesztelhető ki. A következő kiállítás már a nyugati világba vezet minket, Budapesten a Bartók B32 galériában Kapuk és napraforgók. Mihály Czpálnak a kiállítása szomorú, elégikus, emberi léptékű világba vezet minket, egy olyan művészébe, aki a Szentendrei Művészkolóniához tartozott, ugyanakkor a Lágymányos utcai műtermében alkotott, életének a nagy részében. Erdélyi eredetű volt, úgyhogy az erdélyi emlékek visszaköszönnek folyamatosan, úgy a természetábrázolásában, mint egyéb alkotásaiban, amelyeket a harmonikus és egyedi színvilág jellemez. Ahogy író barátja Szent Kuti megjegyzi, a lét gyász maszkja mögött mindig ott van az élet csírája az alkotásain. A kiállítás a hagyatékát gondozó Szentendrei Ferenci Múzeum kollekciójából és egy magángyűjteményből jött létre. A következő kiállítás történetünknek egy másik pontját mutatja be, 100 éves a budapesti autóbusz közlekedés. Az Elektrotechnikai Múzeumban látható Budapesten, itt a közlekedés jelentős elemeit mutatják be, az indulást az Andrássy úti busz közlekedéssel, és a későbbi buszokat is mind meg lehet nézni, sőt, be lehet ülni, ki lehet próbálni az üléseket, a gyermekek számára pedig az autóbuszvezető szimulátor is jelen van. Ha már közlekedésről van szó, akkor a Tatabányai Múzeum nagykörösi forgókerekek, egy vállalkozó kedvű kreatív polgára a II. Világháború előtt címmel nyitott kiállítást Pap Sándor rézművesmesterről, az ő szellemi és tárgyi hagyatékából, és párhuzamosan vele a bicikliárt kiállítás a Kortárs Galériában a Vértes Agorán. Hogy a két téma hogyan kapcsolódik, a hazai kerékpárgyártásnak egyik kiemelkedő személyiségéről van szó, aki velocipédjával Budapestről Nagykőrösre indult, ahol 1895-ben már saját üzletet nyitott, itt a rézüstök és permetezők mellett kerékpárokat is gyártott, először csak javított, később gyártott, sőt, mozgóképszínházat is alapított. Az 1860-as évek elejétől velocipédnek nevezett közlekedési eszköz John Kemp Sterley fejlesztése nyomán lett két azonos méretű kerékkel rendelkező kerékpár, és John Boyd Dunlopnak köszönhetően pedig, aki az 1888-ban megalkotta a felfújható kerékpárgumit, a csonttörő valódi használati eszközzé válhatott. Na most ezt a 30-as évek közepétől a végéig terjedő virágzó korszakában készült a legnagyobb mennyiségben Magyarországon, és ebben Pap Sándornak is jelentős szerepe volt, aki 1917 táján alapította meg a cégét, ahol manufakturális módon kisüzemi keretek között készültek a kerékpárok. A festést a legkorszerűbb villamos beégetős kemencével végezte, és csúcs időben a 30-as évek végére heti 50 darab kerékpárt tudott kibocsátani. Ennek volt köszönhető, hogy Nagykőröst annak idején, tehát a 30-as éveknek a végén a legelkerékpárosodottabb városnak nevezték. Az idős házaspár életét a II. Világháború törte ketté, utána alig tudtak megmenekülni a gulágra hurcolástól is. II. Világháborúval kapcsolatban Veszprémben, a Lackó Dezső Múzeumban nyílt 2 nappal ezelőtt egy kiállítás, a II. Világháború emlékezete. 70 éve ért véget a II. Világháború, a kiállításnak a címe, és a Gizella napok rendezői sorozatához kapcsolódóan nyitották meg, háborús fényképeket mutatnak be, amelyeken a katonai élet mindennapjai, az oroszországi és a magyarországi harcok eseményei, harci eszközök, a jutasi katonai repülőtér, az ott állomásozó pumás vadászpilóták élete, háborús sérüléseket szenvezett veszprémi épületek, a gettó, zsinagóga, több veszprémi temetőben napjainkban is fellelhető katonasír látható, és katonai levelező lapok. Külön egységet alkot egyébként a kiállításon ezeknek a tábori életet bemutató tréfás levelezőlapjai, illetőleg a karikatúrák. De láthatók színésznökről is képek Karádi Katalin, Kismanyi és Kelly Anna, illetőleg a katonadalok szövegei, amiket ők énekeltek, és ezen kívül olyan egyedi dolgok is, mint például Piros György repülő harckocsi és egyéb harceszköz makettjei, harci jeleneteket megjelenítő összeállítások, valamint hadirelikviák, közöttük például az Zirci regenye Emil, utáztizedes orosz harcéren történő eltűnéséről szóló hivatalos értesítés. Vidámabb téma a budapesti Magyar Fotográfusok Háza, mai Manóháznak Szilágyi Lenke íróportrék kiállítása. Itt ugyanis a Szabadság színes ceruzái 25 író, 25 évről című kötethez készült íróportrék láthatók, sajátos nézőpontból megörökítve a kortárs írók bizalmas pillanataiba lehet betekinteni a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál alkalmából megnyílt fotókiállításon. Szintén Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtárnak a Vármezők galériájában Gerencsér Gézáné és Tarcsányi Otília festményei láthatók, mindketten gyakori kiállítók, több éve alkotnak, idősebb korukban kezdtek el festeni, ennek ellenére számos helyen megtalálhatók az alkotásaik. Akvarellel dolgoznak, Turcsányi Otília elsősorban természeti képeket hoz létre, Gelencsér Gézáné pedig tűzzománccal is foglalkozik, és virágkötészettel is. Alkotótáborokban ő is alkot, és elsősorban csoportos kiállításokon vesz részt, szintén természeti képeivel, többségében, amik azonban nem mindig realista módon készülnek. A Vármező Galéria másik kiállítása Tavasz címet viseli, Harsányi Elvira textil kollázsaiból és Harsányi Zsolt batik képeiből látható egy kiállítás. Ők művészházas pár, fagott, illetőleg oboaművészek, akik zenészként Malajziában, Kuala Lumpurban éltek majdnem 10 évig, és ott fedezték fel a batikolást, és indult el művészi pályafutásuk. Növényábrázolások jellemzőek rájuk, és a kísérletezés, hogy az ázsiai és a magyaros motivumokat hogyan lehet ötvözni. Ez elsősorban a férjnek a művészi problémája. A feleség számára elsősorban az anyag az inspiráló, a fantáziáját az mozgatja meg. Mindkettőjükre jellemző azonban a színek telített élénksége, szín kavalkád, amelyik komoly érzelmi töltetet közvetít. Most ismét vidékre hívom Önöket, Szegedre, a Somogyi Könyvtárba, ahol Selfie, Boldizsár Mária önálló kiállítása látható. Ő médiakommunikációs szakot végez, illetőleg alkalmazott fotográfus képzésen vesz részt, és a Szegedi Szépmíves cégnek a tagja. Természetfotózás jellemző rá, itt természetesen saját magával. Ugyanitt, tehát a Szegedi Somogyi Könyvtárban Erdélyen innen és túl 125 éve született Makkai Sándor és Reményik Sándor című kiállítást is érdemes megnézni. Az erdélyi magyar kulturális élet egy fontos korszakába lehet személyikön keresztül betekinteni. A kettős évforduló alkalmával nem csak külön-külön, hanem személyes kapcsolatokat is feldolgozták. Reményik Sándor, aki 1890 és 1941 között Kolozsváron élt, kizárólag az irodalomnak, folyóirat szerkesztőként dolgozott, számos újságcikket írt, és nagyon sok nyelvre lefordították verseit, amiket kezdetben Végvár jelnéven írt, ezek irredenta jellegűek, a későbbi verseire viszont a humanitárius gondolkodás. Makkai Sándor nagyon sokoldalú személyiség, erdélyi református püspök volt, egyetemi tanár, író, aki teológiát és filozófiát egyaránt végzett. Az erdélyi magyarság tanúgyi, kulturális és irodalmi szintjének a megtartásáért, felemeléséért küzdött, mint politikus pedig a parlamentnek a tagja, a magyarságnak a védelmét képviselte. 1936-tól Debrecenben élt egyetemi tanárként, és számos irodalmi bírálatot, vallási, etikai, pedagógiai, filozófiai tárgyú cikket és tanulmányt készített, de történelmi regényei is ismertek, és irodalmi életben betöltött szerepével kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy Adi mellett foglalt állást. Makkai Sándorról szól egyébként Budapesten az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetnek a Tudománnyal és Fegyverrel című kiállítása is, ez pályaképét mutatja be, egyházi, irodalmi és közéleti tevékenységének az összességére tér ki. Mint egyik örököse megfogalmazta, ma már olyan világban élünk, amelyben nekünk is több feladatnak kell egyszerre eleget tennünk, az erdélyi magyarok kisebbségi sorsa erre predesztinálta elődeinket, tehát ilyen formában mintakép is a jelenkori aktualitását ebben nyeri. A regényei között a Táltos király, a Sárga vihar vagy az Ördögszekér is erre sarkalja az olvasókat. Politikai tekintetben pedig a megegyezés, a konszenzus keresése az üzenete. Most még előzetesként Szombathelyre invitálom önöket a Vasi skanzenbe, ahol Vándor Székely címen nyír kiállítás a skanzen kerített házában, és itt a lélekfás festett ládától a héhelig az Árkosi Unitárius templom bástyájában őrzött anyag tekinthető meg, tehát egy néprajzi gyűjtemény 7000 darabból válogatott Vándor kiállítása. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.